Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője Nagyné Kövecs Éva. A Bánusz tanyán kerestük fel őt Magyarszék és Mánfa között.
Itt lakunk, a férjemmel együtt gondnokként dolgozunk a kármelita nővérek alkalmazásában. Jelenleg a Maranata lelki gyakorlatos házként működik, ahol csoportokat, lelki gyakorlatokat törekszünk szervezni, illetve egyéni elcsendesedésre jöhetnek családok és egyének.
Hogyan kerültél ide?
Előző munkahelyünkről szerettünk volna váltani mind a ketten a férjemmel. Ápolónként dolgoztam, kaptam egy sztrókot, mert azt a felelősséget és azt a stresszt, amit ez jelent, nem tudtam vállalni. És utána kénytelen voltam elmenni takarítani, és így léptünk tovább. Van az imádságháza szolgálat, ahol a férjem szolgál, és egyik alkalommal az egyik közösségi társunk mondta, hogy segítsünk imában, mert hogy egy ház vásárlása lóg a levegőben, és akkor mentünk hazafelé, és úgy elgondolkoztam, hogy Uram Istenem, nekünk soha nem adatott meg az, hogy családi házban lakjunk, milyen jó lenne. És akkor szépen este otthon együtt elmondtuk a férjemmel a rózsafüzért, ez volt szerdai napon, és pénteken csörgött a telefon. A férjemet a kármelita apáca húga fölhívta, hogy keresnek gondnok házaspárt. És akkor az akkori perjelnő az én közösségvezetőmnek szólt, hogy keresnek gondnok házaspárt. És péntek délelőtt nekem telefonálta a közösségvezetőm, ők tudták, hogy szeretnénk váltani, hogy érdekel-e minket, és délután meg a perjelnő hívta föl a férjemet. Ez volt ugye pénteken, szombaton eljöttünk megnézni, és rögtön első látásra beleszerettünk, igen, mondtunk. Azért megkérdeztük a Jóistent is, hogy ő is úgy gondolja, hogy itt a helyünk, mert fölmerült, hogy megfontoltan lépjünk megélhetés, meg egzisztencia szempontjából. Mert azért már, hogyha most lépünk és nem bírjuk, akkor azért így 50 fölött nem nagyon lehet ugrabugrálni. És amikor váratlan feladat van, akkor mindig szoktam mondani, hogy Uram Istenem, ez a te bulid, segíts, ezt itt nem tudjuk megoldani. És azért olyan kreatív ötletek jutnak az eszembe, ami biztos, hogy kegyelem.
Isten nem csak meghallgatta az imádokat, hanem nagyon gyorsan teljesítette is.
Igen, ez volt benne a döbbenet, hogy én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy tudom, hogy meghallgatod az imádságomat, de hogy ennyire hamar és ilyen közel vagy. Amikor így szembesül vele az ember, akkor mindig megdöbben, hogy a hatalmas Istennek ennyire gondja van ránk.
Végül is ide vezetett az utatok a karmelitákhoz. Volt-e valami szerepe az életetekben korábban a vallásnak, a hitnek?
Én vallásos családban nőttem föl, negyedik gyerekként. Amikor megismerkedtünk a szallagavatómon, akkor kezdődött el a kapcsolatunk, és ahogy mélyült és komolyodott, akkor tisztázni kellett, hogy mik az elvárások valamilyen szinten, és hogy csak akkor lett ebből házasság, hogyha lesz templomi esküvő, mert a mi hitünk szerint ez a járható út. A férjem nem vallásos családból érkezett, de ő nyitott volt erre, úgyhogy eljött velem eleinte a szentmisékre. Annak idején a bánatyának a gyerekmiséjére jártunk. Ezek nagyon-nagyon jók voltak, mert a prédikációban olyan szinten beszéltek a vallásról és a valláshoz kapcsolódó dolgokról, ami egy kívülállónak teljesen egyértelmű volt, és nem mindjárt az emeleten kezdték, hanem az alapoknál. De élő hite nem volt, hanem az én kedvemért jött el a szentmisére. Az egyik évben elmentünk Medjugorjéba. Ott nem tudom, hogy mi történt vele, de onnantól kezdve reggel ő fölkelt, két műszakba dolgozott, és amikor délelőtt nem volt munka, akkor elment reggel a templomba misére, anélkül, hogy küldtem volna, vagy kellett volna menni.
Nem mondta el később sem, hogy mi történt vele?
Megkérdeztük tőle. Egy beszélgetésre hivatkozott, hogy Medjugorjéban, akikkel együtt voltunk fönn a Krizsevácon, hogy ott valakivel beszélgetett, és ott valami olyan élménye volt, amitől megváltozott benne ez a dologhoz való hozzáállás.
És végül kaptál egy olyan partnert Medjugorje által, ami erre igazából vágytál eredetileg.
Igen.
Is.
Bennem ott volt mindig az a mondat, hogy milyen jó annak, aki hisz. És ezt én olyan sokszor mondtam, hogy milyen jó annak, aki hisz. És egyszer csak megkaptam ezt a kegyelmet. Tehát összeházasodtunk és bekerültünk a Pécsi Székesegyház fiatal karizmatikus közösségbe, ahol élő hit volt, ahol az esti 6 órás mise után rengeteget voltunk együtt, pingpongoztunk, közös beszélgetések, programok voltak, és ezáltal egyre mélyebb lett a hitünk, meg egyre élőbb lett az Isten kapcsolatunk is. Az, hogy pont a kármelitákkal vagyunk kapcsolatban, ez abból adódik, hogy a férjemnek a húga kármelita nővér. Ez is egy érdekes történet, mert őt se nevelték vallásosan, megtért. Kiderült, hogy a Jóisten őt elhívta apácának, és ebből adódóan egyre szorosabb kapcsolat van köztünk és a nővérek között, mert rendszeresen járunk ide látogatóban, és valahogy így része lett az életünknek a kármelita közösség. Olyanok, mintha családunk kibővült tagjai lennének.
Beszéltél a sógornő megtéréséről. A te életedben is volt ilyen megtérés? Vagy erre nem volt neked szükséged, hiszen mondtad, hogy vallásos családba születtél?
Dehogy nem. Tulajdonképpen a szüleim hitére nem építhetem a saját hitemet. Természetesen innen volt nehezebb megtérni, mikor az ember azt gondolja, hogy a jó oldalon van. Meg a kamaszkorban az ember vágyik arra, hogy kipróbálhassa azt, amit a vallás miatt ő nem tehet.
Tiltott nagy gyümölcs.
Igen, igen. Ez egy nagy dilemma. Én azt gondolom, hogy vallásosként megtérni nehezebb, mint hitetlenből megtérni.
De nálad hogy történt?
Isten kegyelme volt, hogy itt Pécsen ismert volt a Werner atya, akinek a lánytestvére Werner Edit egyik alkalommal megszólította az édesapámat, és kérdezte, hogy a lányát elküldeni hozzá nyári munkára a házi gondozónak. És akkor nekem volt kedvem elmenni. Először egyik nyáron, másik nyáron, és akkor utána, amikor leérettségiztem, akkor elmentem házi gondozónak. Itt Edith nénin keresztül valami egész különleges dolgot tanultam, megtapasztaltam meg Istenről. Az ő élő hite, az ő hihetetlen nagy ember szeretete, ahogy tudta kezelni a konfliktusokat, amikor kiszolgáltatott helyzetben megbántottak minket, újra hitet és reményt tudott adni. Újra a megbocsátást tudta bennünk föléleszteni, tudjunk túllépni sérelmeken, fájdalmakon, igazságtalanságokon. Az ő szeretete és az ő lelkesítő ereje lehetetlen dolgokban segített megoldani problémákat. Példa volt a számomra az ember szeretet, hogy nem mindig az emberért, hanem Istenért hogyan lehet szeretni a másikat, és hogyan lehet szolgálni. Ott tanultuk meg, hogyha nagyon nagy probléma van, akkor imádkozunk, hogy a Jóisten segítse megoldani, és megtapasztaltuk azt, hogy Isten tényleg mindig valahogy megoldást mutatott.
Ilyen módon az ő hite által erősödött a te hited is.
Igen. Abból a szempontból is volt érdekes ez a munkahely, hogy láttam egy ilyen példát, és ott voltak olyanok, akik előző rendszerben apácák voltak, és felszámolták a rendet. Tehát nagyon sok nagy lélekkel is találkoztunk ott, akiknek a szeretete, meg azok a beszélgetések, amiket velük folytatunk, az egy újabb részét mutatta meg a Jóisten arcának. De az én élő hitemnek a közösség, az élő víz közösség segített. Ott kaptunk olyan vezetést, egyre mélyebb istenismeretet, ami segített. De a hit, az, mint kiderült, nem beszerezhető, hanem ajándék. Tehát, hogy ezt kérni kell. Az úgy több imádságban világossá vált, hogy Isten útján igazán feltétel nélküli hittel és bizalommal lehet egyre mélyebben és egyre tovább haladni. Tulajdonképpen így, hogy most eddig fekete volt, innen fehér, ez nem így működik, és nem is tudnám így megfogalmazni, hanem úgy időnként az ember megáll, visszanéz, és látja, hogy erről eddig így gondolkodtam, most meg nem így gondolkodom. Vagy leginkább, amikor beszélgetek emberekkel, jönnek a problémájukkal, és akkor döbbenek rá, hogy igen, én is így álltam hozzá neki, de mondom, most már nem így gondolkozom a dologról. Végül is azt hiszem, hogy a gondviselő Isten az, akivel én valami egész különleges módon kerültem kapcsolatba, egyre jobban nőtt a hitem és a bizalmam. És akkor erre így mondanék egy-két példát, hogy már 12 éve házasok voltunk, nekünk nem született gyermekünk, és ezért örökbe fogadtunk a 90-es évek közepén egy 9 hónapos kislányt. Mikor elkezdtük intézni a dolgokat, akkor mondták, hogy 3 év a várakozási idő. De egy ismerős elmesélte, hogy ő háromszor próbált örökbefogadni gyermeket, és mikor már ott volt, hogy na, most akkor elviheti, akkor hopp, előkerült a szülő, és egyetlen alkalommal sem tudtad örökbefogadni gyermeket. Ezt azért mondta el nekem, hogy higgyem el, hogyha nem ez az utunk, akkor a Jóisten lép. De nem lépett. Mire 3 éves lett a kislány, addigra zajlott le a folyamat, és került a nevünkre. Először messziről, közelebbről etethettük, pelenkázhattuk, mosdathattuk a kislányt, és közölték az egyik hétvégén, hogy haza lehet vinni. Én azt hittem, hogy csak úgy egy pár órára, de nem, mondták, hogy végleg haza lehet vinni. Teljesen készületlenül ért a dolog. Ez volt nagy pénteken. Szóltunk néhány ismerősnek, és kedden minden, a pelenkától, a babokocsig, a kádig, a kiságytól, minden került. Hát ez volt az első nagy megtapasztalásom Isten gondviseléséről. Aztán a kislány kb. 6-8 éves koráig mindig valahonnan kaptunk szép gyerekruhát. Nem vetett fel minket a pénz. Szűkösen éltünk, nem tellett ruhára. Talán egy turkálóból sem. Egyszer benéztem a tükörbe, és akkor mondtam, hogy Uram Istenem, nos, akkor átok vagy ajándék? Mi vagyok? És akkor mindig azzal kelt az önmagam elfogadásában, ajándék. És akkor csak mondtam, hogy Uram Istenem, de az ajándékot beszokták csomagolni. És a tükörbenézés után érkezett egy zsák olyan ruha, ami az én méretem volt. És akkor újra megtapasztaltam azt, hogy Uram Istenem, te ennyire személyes és szerető Isten vagy. Aztán évek múlva, akkor már azért, mert kihisztam a ruhatáramat, volt egy olyan szituáció, hogy mentem el a turkáló mellett, és vettem egy ruhadarabot, de sikerült olyat venni, amihez semmit nem tudtam felhúzni. És legközelebb, amikor a turkáló előtt elmentem, akkor mondtam, hogy Uram Istenem, hát látod, milyen mafla vagyok. Hát egy normális rongyot nem tudok venni, úgyhogy föl tudjak hozzá valamit venni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha most lenne egy amerikai rokon, aki rám hagyná a ruhatárát, és még egy öltöztetőnőt is.
Merjél nagyot kérni.
Igen, és álmodni. De ez csak egy ilyen kétségbeesésben volt, hogy Uram, tátod, hogy milyen mafla vagyok. Szépen mentem tovább. És ezek után eltelt 1 vagy 2 hét, amikor telefonálta az egyik közösségi tagunk, és azt mondta, hogy Évike, meghalt a nagybátyám, és ott maradt a feleségének is a rengeteg ruhája, és körülbelül a te méreted. Érdekel-e? Igen, érdekel. Elmentem, egy komplett ruhatárat kaptam, és miután kértem öltöztetőnőt, ezért az egyik szekrénybe úgy voltak beakasztva a ruhák, hogy a válfán a kosztüm, a blúz hozzá, a kiegészítőkkel. Ezek után megint csak az volt, hogy Atya Úr Isten, hogy mennyire szeretsz, és hogy mennyire közel vagy hozzám. Azóta is, ha erre rágondolok, akkor mindig leborul a lelkem az Isten nagysága előtt. A Jézussal való kapcsolat az, hogy rendben volt. A Szentlélekkel is, mert ezekben a dolgokban azt éltem meg, hogy ő az, aki közvetít. De az Atyával valahogy nem tudtam mit kezdeni. Aztán, amikor egy pap tartott egy lelki gyakorlatot a közösségben, megkérdeztem, hogy vállal-e lelkivezetést, mondta, hogy igen. Ez egy ilyen 8 évig tartó lelkivezetés volt. Ennek a papnak az elfogadása, ahogy tükrözte az Isten szeretetét, ezáltal arca lett az Atyának. Onnantól kezdve nem egy távoli, messzi arctalan, hanem élő személy lett az Atya. De úgy imádkozni, hogy megszólítani az Atyát, az még nem volt része az életünknek. Pár évvel ezelőtt itt volt Pécsett a Felház rendezvény. Úgy voltam vele, hogy elmegyek megnézni, mert jókat hallottunk róluk. A fiatalok dicsőítenek. És volt egy hívás, hogyha akarsz találkozni a mennyi Atyával, akkor gyere ki, imádkozunk, érted? Hát mondtam, mennyi Atyával jó lenne találkozni, mert nem igazán élő a mi kapcsolatunk. Kimentünk, és egy teljesen egyszerű imát mondtak. És olyan döbbenetes, személyes találkozás volt ott, hogy most már tudom megszólítani. Úgyhogy Isten akarja, hogy személyes legyen a kapcsolat, és ezeket a lehetőségeket fölkínálja.
Milyen jó lenne, hogy ott minél többen felismernék azt, hogy Isten keresi őket.
Jelenleg a Betánia közösségbe járunk. Ez is egy karizmatikus közösség, aminek az imádságháza szolgálata a profilja, ami háttérimádságot jelent. Az imádságháza egy ökumenikus szolgálat, nem templomban van, hanem egy erre kijelölt helységben. Ide, amikor van szolgáló, akkor bárki betérhet. A szolgálóknak a nagy része a Betánia közösségből van. Istent imádjuk 24 órában. Két órás intervallumokban vállalnak testvérek szolgálatot, és abban a két órában imádkoznak arra a célra, amit a szívükbe ad a Jóisten. Minden rosszban van valami jó, és Isten minden nehézséget, problémát föl tud használni pozitív irányban.
És rengeteg probléma, meg nehézség igen, van a világban, hát úgyhogy téma az mindig...
Nem is kell messzire menni, mert ha csak itt körülnézünk, a szűk családunkban ott is mindig van valami nehézség, valami gond. Első péntekenként van a közösségnek nyitott alkalma itt az imádságházában. Ilyenkor kimondottan ilyen evangelizációs alkalom van, úgyhogy jönnek az emberek, mondják a gondjukat, a problémájukat, és imádkozunk a kérésekért. De a legfontosabb az egyéni hitem és a személyes Isten kapcsolatomban a szentségimádás előtt eltöltött idő. Egyszer kezembe került egy a Jézus szent sebekről szóló füzetecske. Bementem a Jézus szíve templomba, leültem imádkozni, és akkor mondtam, hogy na, akkor most én Jézus akarom imádni a te 5 szent sebedet. Mire a végére értem, egy olyan mélységes mély béke, és egy olyan mély találkozás volt, hogy onnantól kezdve állandóan ott volt a vágy bennem, hogy menjek az oltári szentségé, és találkozzak Jézussal. És amikor ránézek a keresztre, akkor tudom, hogy Istennek milyen fájdalmat okozok, amikor az indulatok elszabadulnak, hogy legalább én ne üssek a hátára egy ostort, vagy ne toljam a fejébe a tövis koronának az egyik tüskéjét. Tehát a szent sebeken keresztül volt egy még mélyebb találkozás Jézussal.
Ebből következik, hogy Isten ezentúl már a mindennapjaidban is ott kell, hogy legyen.
Igen. Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de nem hisszük, hogy van Isten, hanem tudjuk, mert hogy találkoztunk vele a férjemmel együtt. Még egyet hadd meséljek el, hogy amikor a házasságunk egyik időszakában nehéz volt elviselni egymást, és akkor azt mondták, hogy mondjunk együtt rózsafüzér, de nem egy tizedet, hanem egy egészet. Megküzdöttünk vele, hogy együtt elmondjunk egy egész rózsafüzért, és azt tapasztaltuk meg, hogy 3 hónap után visszatért az első szerelem, és utána nem hagytuk abba, hanem mondtuk tovább, és azt tapasztaltuk meg, hogy különösen érvényes az, hogy ha ketten és hárman egy akarattal kértek valamit. Tehát, hogy megtapasztaltunk, hogy amikor nekiálltunk együtt elmondani a rózsafüzért, amilyen ima szándékokat kértünk, tehát ugye mindig jön a probléma, a gond. Tehát, hogy aki kérték, hogy imádkozzunk, és imádkoztunk érte, hogy ott mindig történt valami. Úgyhogy az, ami nehézségnek indult, az milyen hatalmas áldásra fejlődött. Az Isten szeretete és gondoskodása a másik emberen keresztül jön. Egy képen van egy útszéli kereszt, amelynek le van törve a keze és a lába, és oda van írva alá, hogy legyél az én kezem, és legyél az én lábom. Kérni kell, hogy Isten küldjön embert, aki közvetíti az ő szeretetét, az ő gondoskodását. És olyan sokszor van az, hogy már réges-rég ott van mellettünk, csak nem látjuk, mert azt gondoljuk, hogy ez emberi. Ezért, hogyha kérem, hogy mutasd meg magadat, Uram, akkor vagy küld valakit, vagy pedig a hályagot veszi le a szemünkről, hogy meglássuk, hogy ott van mellettünk az, akit küldött már, hogy szeressen minket, elfogadjon, segítsen minket. Akár lehet ez egy munkatárs, egy hozzátartozó, egy barát, bárki lehet.
Kedves hallgatók, Nagyné Kövecsi Éva tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu